95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Tovább folytatódnak a pályázati beruházások Putnokon. Radnóti emléknapot tartottak 60-ban. Új katolikus óvoda épül Szerencsen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tovább folytatódnak a pályázati beruházások, fejlesztések Putnokon. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
Két játszóteret újítunk most fel, az egyik a Péceli Parkban, a másik pedig lenne a Mátyás Király téren. Én úgy gondolom, jól haladnak ezek a munkálatok, ezek is el fognak készülni, és a nyáron már igénybe fogják tudni venni a gyerekek ezeket a játszótereket. Komolyan gondoltuk azt, hogy most már olyan játékok vannak beletelepítve, amik ugye tehát engedélyezettek, tehát le vannak minősítve, valamint nyilván folyik a csapadékvíz elvezetése továbbra is, amely város több utcájában meg lesz csinálva, hát egyszerre nem tudjuk az egész várost szakaszosan, ahogy a pályázatot elnyertük, valamint a csapadékvizelvezetésben a két nagy pataknak, a Szamos és a Forrásvölgyi pataknak a burkolása is megtörtént. Itt egyetlen egy probléma van, hogy a sajó magasságától függ, mert ugye nagyon magasan van a sajónak az alja, az aljszint, és akkor oda nem igazán tud mindig befolyni ez a víz, hogyha magasabban van a vízállás. Viszont remélem, hogy azt is előbb-utóbb majd kotorni fogják, az már nem a város dolga, és akkor ez is megoldódik. Mi minden esetre ezeket a beruházásokat szeretnénk befejezni. Úgy látom, hogy befejezés előtt áll most már az energiaparknak a hatalmas nagy napelem erőműnek itt a beruházása. Ez állami beruházás, hát én bízom benne, hogy ez is hozzájárul majd különösen az adóbevételeknél a város büdzséjéhez, mert ugye ez központilag feltermel a rendszerre, és itt bevétel keletkezik, és ebből a bevételből fizetnek majd adót a cégek, akik ezt üzemeltetik. Ezen kívül még beruházás zajlik a civilháza volt gólyafészkes épületnél is, ez is szépen halad. Voltunk bejáráson, ellenőriztük, hát szerintem ez is egy nagyon impozáns kis épület lesz. Minden olyan épületre szeretnénk pályázni, a mögötte lévő épületre is, amit fecskászként szeretnénk. Ott sajnos egyetlen egy probléma van, hogy az a kiírásrendszert azt törölték, amelyre ki volt írva pályázat, úgyhogy ezt most meg kell várjuk, hogy újra lehessen rá majd pályázni, de nem tettünk el róla, hogy azt is elkészítsük, mint ahogy itt előtte ezt a gólyafészkes civil házat is.
Radnóti Miklós halálának 80. évfordulója alkalmából Radnóti emléknapot tartottak szerdán 60-ban. A Bajza József Gimnázium, a tankerületi központ és az önkormányzat összefogásával megvalósult programon Tóth Péter Lóránt versvándor is tiszteletét tette. A tudnivalókról Veresné Kalcsó Krisztina igazgatóhelyettest, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Most például apropója is van, mert hogy pontosan kereken 80 éve hunyt el Radnóti Miklós. Mit lehet tudni ennek a napnak a hagyományáról?
Ez a nap körülbelül 4-5 évre megy vissza. Azzal kezdődött, hogy egy Ady Endre könyvtáron eseményen találkoztam először Tóth Péter Lóránt versvándorral. Láttam az ő előadását, és nagyon megtetszett az ő előadói stílusa, és ahogy közelebb viszi a gyerekekhez az irodalmat. És a következő évben az akkori könyvtárigazgató Erika felajánlotta, hogy szerveznek a mi iskolánkban költészetnapja alkalmából, így áprilisban egy rendhagyó irodalom órát, ahová meghívják ezt az előadót, Tóth Péter Lórántot, és nagyon megörültünk neki. És innentől tulajdonképpen ez hagyománnyá alakult át, minden évben költészetnapja alkalmából mi meghívjuk őt, és annyi a kisebb változás, hogy tavaly ez már egy picit nagyobb méreteket öltött, ugyanis már kezdtük bevonni a város lakóit ebbe a programba. Az iskolát kinyitottuk, már külsős vendégeket is szeretettel vártunk, és már külsős helyszíneken is szerveztünk programokat. Idén pedig már a város támogatásával ez városi eseményé nőtte ki magát, már városi rangra emelkedett, ami nekünk nagyon nagy megtiszteltetés, és most már együtt szervezzük a várossal ezt a programot.
Már említetted az összefogást, szóba került a könyvtár, tehát ő volt az alapbázis. A Lorántot már régről ismerik a hatvaniak, hiszen tényleg egy visszatérő vendég. A várossal való összekapcsolódást, és hát a tankerület is szerves része ennek a történetnek, hiszen a gimnázium a tankerület fenntartása alatt áll.
Igen.
Akkor nézzük most azt, hogy amikor összerakjátok a projektet, mert nyilván ez nem most született meg, hanem már hónapokkal ezelőtt.
Igen, három eseményből fog állni ez a programcsomag. Az iskolánkban a Hatvani Bajza József gimnáziumban fog kezdődni, ahová a vendégeket 10 óra 45 percre várjuk, amikor is a 22-es galéria termünkben Tóth Péter Lóránt pódium előadása fog elhangzani Radnóti életéről, költészetéről és az utolsó időszakának nehézségeiről. Ezt fogja követni egy Radnóti emléksétá. Ez azt fogja jelenteni, hogy a vendégeinkkel együtt és a végzős diákjainkkal együtt ki fogunk sétálni a Bajza József gimnáziumtól egészen a cukorgyárig, a cukorgyári emlékházig, ugyanis Radnóti ugye ott volt munkaszolgálatos, és ennek emlékére szeretnénk ott egy városi ünnepséget, egy kis megemlékezést is tartani.
Új katolikus óvoda épül Szerencsen, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. Az intézmény a régi római katolikus plébánia épületében kap majd helyet, amelynek beruházását az Egri főegyházmegye végzi. Jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok, és a tervek szerint a katolikus óvoda idén már meg is nyitja kapuit a gyermekek számára. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója adott tájékoztatást.
Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri főegyházmegye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri főegyházmegye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencs városa számára, hogy az Egri főegyházmegye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri főegyházmegye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas, nagy dolog egy ember pályafutása során vagy az életében. Gyönyörű, szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis Boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll, szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat. Ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy hogy lehet könnyen egy boldog közösség részévé válni.
Híreink végén az időjárásról. Erősen felhős vagy borult marad az idő. A Duna vonalában és attól keletre többfelé számíthatunk esőre, záporra, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hegyekben hózápor sem kizárt. Az északi-északkeleti szél a Dunántúl északi felén és az északkeleti megyékben élénk marad. A hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős nyugati tájakon gyenge fagy sem kizárt. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 21-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Mai adásunk tartalmából. Jótékonysági futást szerveznek Szerencsen. Jól haladnak az európai egyetemi játékok előkészületei. Elkezdődött a Miskolci Vörös Marti Liget kialakítása. Ebben a tanévben ünnepli 150 éves fennállását a Miskolci Szemere Bertalan Szakképzőiskola. Tartalmas rádiózást kíván a műsor szerkesztője Grunde János nevében is a bemondó Domán Vivien.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Jótékonysági futással és gyaloglással gyűjt adományokat a Miskolci Szuperszum közhasznú alapítvány annak érdekében, hogy a ritka genetikai betegségben szenvedő Hegedűs Zoja felépülését támogassák. Az Encsi tűzoltó gyermekéért az alapítvány a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal és Szerencsváros önkormányzatával fogott össze. Április 21-én délelőtt a Szerencsi Rákóczi vártól indul a jótékonysági futás, amelynek teljes bevételét Zoja családja kapja majd meg. Most Bernaskoni Busz Katalint, a Szuperszum közhasznú alapítvány kuratóriumának elnökét és Németi Gergő tűzoltót hallják.
2024 áprilisában ismét jótékonysági futást szervez a Szuperszum közhasznú alapítvány. Jelen pillanatban Hegedűs Zojáért fogunk futni. Április 21-én reggel 8 órától várunk mindenkit a regisztrációra a Szerencsi Várban. Nagyon nagy családi napot sikerült így összehozni, tehát tényleg mindenkire gondolva gyerekek 500 méteres távon futhatnak majd, gyalogolhatnak majd. A szokásos szuperszum táv az mindig az évszámnak megfelelő 2022-23-24 ugye idén méter, és a bátrabbaknak pedig egy 12 kilométeres futással lehet nevezni. Zoya szívtumorral született, és egy szklerózis tuberóza betegséggel, valamint most már az epilepszia is elégzett nála, és a tumor sajnos az agyában is megtalálható most már, úgyhogy tulajdonképpen egy időzített bomba ez a betegség a kislánynál, 9 hónapos jelen pillanatban, koraszülöttként jött a világra. A szüleik szeretnék tényleg mindenhova elvinni kezelésre a kislányt, ami nem egy olcsó dolog, úgyhogy a tűzoltósággal és a katasztrófavédelemmel együtt ismét gyűjtésbe kezdtünk, és ismét egy jótékonysági rendezvényel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy tényleg mindenki álljon egy ilyen jó kezdeményezés, egy jó ügy mellé. Tavaly dr. Polyák Zsoltnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság vezetőjének köszönhetően már nagyon sok mezt sikerült beszerezni és licitre bocsájtani. Idén több mint 90-nél járunk már a sporterekék számát illetően. Nem csak mezek, hanem cipők, labdák, kesztyűk, ütők is vannak a licitre bocsátott erekék között. Több mint 90, és már tényleg a 75%-ára érkezett már most is licit. Ezzel is szeretnénk tényleg a családot támogatni ennek a licitnek a bevételével. Ilyen még Magyarországon, ilyen jellegű, és ekkora úgy tudjuk, hogy még nem volt. A Szuperszum közhasznú alapítvány weboldalán, www.szuperszum.hu oldalon minden információ megtalálható. A közösségi médiában is, a Facebookon, Instagramon is elérhető minden információ. Eseményt is létrehoztunk a futásra, amin a gyaloglás is természetesen mellett vonva, mint esemény. Ott is minden megtalálható. Elkülönített számra érkeznek a felajánlások, tehát teljesen más, tehát nem a központi számla számunkra jön, úgyhogy tulajdonképpen egész évben nyitva tartjuk Zoyáért a számla számunkat.
Én Katalint is a Szuperzoom, akkor még alapítvány, most már közhasznú alapítvány, még 2022-ben ismertem meg, amikor egy tűzoltó kollégának a kislányáért, a Jankáért volt egy nagyszabású rendezvény, és ugye akkor jött szóba én közvetlen kollégám, egy Krisztiának a kisfiáért is indított jótékonysági adománygyűjtést, ami szintén nagyon jól sikerült, abban a tekintetben, hogy rengeteg emberhez jutott el, ott is voltak mezek gyűjtve, ott is voltak licitálva, rengetegen összefogtak. Ezt a Katalinék az alapítvánnyal nagyon jól koordinálják, nagyon jól összefogták, rengeteg embert elérnek, hihetetlenül sok munkát beletesznek ebbe az egészbe, és ezért én úgy gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, ami mellé oda lehet állni büszkén és bátran, és oda is kell állni, minél több embernek lehetőleg. És én azt gondoltam, hogy ha legalább egy embert pluszban elérek, akit esetleg ők nem tudnak, azzal már segítettünk. Az pedig, hogy miért különleges, legalábbis igyekszem különleges dolgokkal felhívni erre a figyelmet, egyszerűen jobban megragad rajta az ember szeme, talán jobban felhívja rá ugye figyelmet, hogy tényleg akkor mi is ez, amiért mondjuk valaki még korábban 30 napon keresztül 5 kilométert fut, vagy 47-szer 10 emeletet lépcsőzik, vagy most Kassáról elsétál Miskolcra, és ez idén a kis Zoya, úgyhogy ez érte van. És senki sem a magánakció, hanem mindenki teljes mellszélességgel amiatt, hogy ezt Zoyán tudjunk segíteni az alapítvány által. Kassára fogunk kimenni vonattal majd Miskolcról, a vasútállomásról elindulunk Magyarország felé, pihenőkkel, megállókkal azért igyekszünk nem kikészíteni magunkat már az elején, hogy ezt tudjuk bírni végig. Jól megterveztük, én azt gondolom. Encsen lesz az első ilyen mondhatni nagyobb pihenő, és onnan fogunk majd tovább indulni a miskolci avasi kilátó felé, ami nagyjából olyan délután 5:30 körül érkezünk meg, tehát csütörtök délután indulunk Kassáról, és péntek délután érkezünk meg Miskolcra. Összesen már 4-en, mert Encsen még 2-en csatlakoznak. Ez úgy áll össze, hogy én a Facebook bejegyzéseimben, vagy Instagramon, vagy akár személyesen, vagy bármilyen olyan módon, ahogy el tudom ezt juttatni az emberekhez, én ezt elmondom, továbbítom nekik, és a rendelkezés álló információk alapján azokon keresztül tudnak ők is, és ez a mostani séta, ez csak egy figyelemfelhívás, ugye erre az egész gyűjtésre, hogy minél több emberhez el tudjon jutni, mert hogyha például nem sétálok 100 kilométert, nem biztos, hogy itt ülök most.
Nevezési rekordot dönthet a nyári európai egyetemi játékok. A jelentkezés első szakasza lezárult. Ez alapján a július 12-én kezdődő verseny lehet minden idők legnagyobb létszámú eseménye a játékok történetében. Az 5 hónap múlva kezdődő megmérettetés a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem, valamint a két város önkormányzata, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség és a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség közösen rendezi. A részletekről Molnár Réka, az Európai Egyetemi Játékok Miskolci munkacsoportjának projektmenedzsere adott tájékoztatást.
A magának az eseménynek a szervezője az az Európai Egyetemi Sportszövetség, azaz az EUSA. Ők azok, akik minden páros évben rendezik meg ezt az úgynevezett Európai Egyetemi játékokat, minden páratlan évben pedig külön-külön helyszíneken, szerte Európában, külön sportáganként az adott egyetemi bajnokságokat. Ez azért egy speciális eseménysorozat, vagy különleges esemény, mert itt nem nemzetek, nem országok vetélkednek meg, hanem kifejezetten felsőoktatási intézmények. Úgyhogy nagyon fontos, hogy minden delegáció, illetve csapat az adott felsőoktatási intézményt képviseli, és van lehetősége bemutatni az adott sportági teljesítményét. A közös rendezés ötlete onnan jött, hogy Miskolc 2016-ban az év legsikeresebb egyetemi világbajnokságát rendezte meg tájfutásban. Talán még számos lakos emlékezhet erről, mert ugye a belváros nyüzsgő napokon ment keresztül. 2017-ben pedig az Európai Egyetemi Kosárlabda bajnokságot rendezte meg szintén magas színvonalon, úgyhogy ezen két sikeres esemény után jött az ötlet, hogy esetleg egy nagyobb kihívást tűzön ki magának a város és az egyetem és az egyetemi klub, hogy megpályázzák az európai egyetemi játékokat közösen Debrecennel, aki pedig nyilván már akkor is megfelelő infrastruktúrával és nagy sporteseményekkel a háta mögött pályázott erre az eseményre. Ugye a sportági paletta meghatározásában jelentős szempont volt, hogy milyen infrastruktúrális korlátokkal vagy kapacitással rendelkezik a két város, milyen sportági kötődése van az adott helyi kluboknak vagy városi sportéletnek, úgyhogy alapvetően mindent a mérlegre téve úgy határoztuk meg, hogy Miskolcon 10, míg Debrecenben 7 sportágban fognak megmérkőzni az ide érkező egyetemisták. Mi igyekeztünk úgy véglegesíteni a sportprogramot, hogy minél nagyobb életet teremtsünk az egyetemi kampuszon, tehát minél több egyetemi létesítményt használjunk is folyamatosan az egész versenynaptár alatt, vagy az egész versenyidőszak alatt folyamatosan nyüzsgés legyen az egyetem városban, úgyhogy alapvetően Miskolcon 4 küzdősport lesz, karate, zsúdó, tekvandó, kickbox, emellett strandröplabda, tenisz, a közelben lesz vízilabda, illetve városi létesítményekben rendezünk kosárlabda és röplabda bajnokságot. Még az előbb kihagytam a sakkot, pedig a sakk az egy nagyon fontos sportág még akár a DVTK életében is, és egy nagyon szép egyetemi létesítményt fogunk használni, ugye a zenepalota ad majd otthon a sakk bajnokságnak. Egyébként a teljes időszak alatt több mint 5000 résztvevőt vár közösen a két város, és emellett közel 1500 önkéntest is foglalkoztatni fog majd az esemény, úgyhogy rengeteg sportoló és kísérő meg fog fordulni itt. Ugye alapvetően 16 éven felülieket várunk erre az eseményre. Rengeteg lehetőséget kínálunk arra, hogy akár szakmai gyakorlatot teljesítsenek a hallgatók, vagy akár közösségi szolgálatot teljesítsenek a középiskolások ezen az eseményen. Várunk rengeteg olyan sport szeretőt, vagy sportéletből jövő fiatalt, vagy akár idősebb korosztályt, aki szeretne az adott sporták közelében hasznos tevékenységet folytatni, vagy hozzájárulni az esemény sikereihez, úgyhogy alapvetően a jelentkezés nyitva áll minden 16 évnél idősebb érdeklődő részére, úgyhogy alapvetően várunk mindenkit, mindenkinek biztosítani fogunk feladatot, aki szeretne valamilyen szempontból hozzájárulni ehhez az eseményhez. Ugye a hivatalos weboldalunkon, illetve kommunikációs csatornáinkon elérik az érdeklődők a jelentkezési felületet, illetve bővebb információt is megtalálnak ezzel a programmal kapcsolatban. Várhatóan 40 ország és 450 egyetem fogja magát itt képviselni, köztük lesz azért a jelentős nagyobb európai országok és egyetemek képviselői is, de mindemellett kisebb országokból is sok versenyző meg fogja magát mérettetni és képviselni fogja a hazai intézményt esetlegesen a küzdősportokban jellemzően. Úgyhogy alapvetően ez a több mint 450 egyetem, ez egy sokszínű közösséget fog alkotni, és nekünk pedig lehetőségünk lesz széles körben bemutatni Miskolc és a Miskolci Egyetemnek a jellegzetességeit, és képviselni azt, hogy mi itt miért dolgozunk már az elmúlt 6 évben. Ezt az egyetemi polgárok tapasztalhatják is, hogy jelenleg felújítás alatt van 2 kollégiumi épület. Mindezt megelőzte ugye egy kollégiumi épület, ami már idén használatba is lett véve a hallgatók által. Emellett teljes körű kivitelezése zajlik az egyetemi teniszcentrumnak. Ott meg fog valósulni egy teljesen új teniszcsarnok, amiben 4 keményborítású beltéri teniszpálya mellett 2 squashpálya is kialakításra kerül, úgyhogy abszolút hiánypótló szolgáltatást fog nyújtani itt az egyetem a lakosság számára is, illetve lesz 4 kültéri keményborítású pálya is, illetve 4 salakpályát meghagyunk még a salakot kedvelő látogatóink számára, illetve elkezdődött a strandröplabda centrumnak a kiépítése is, ami pedig azt jelenti, hogy 2 multifunkcionális pálya kerül kialakítására, amelyben 4 strandröplabda pálya, vagy akár 2 darab strand foci vagy strandkézi pálya is kialakítható, ami remek öröksége lesz az egyetemnek az egyetemi játékok után, úgyhogy rendkívüli hallgatói életet fogunk tudni majd itt kialakítani. Mi már ugye 2018 óta, mióta a pályázatot elnyertük, folyamatosan bővülő stábbal dolgozunk együtt. Igyekszünk folyamatosan aktív kapcsolatban lenni a debreceni stábbal, úgyhogy abszolút jól működik a munka szervezése. Nyilván az elmúlt években számos alkalommal igyekeztünk letesztelni a szakmai stábot és a szervezési folyamatainkat, hogy reálisan mérjük fel az előttünk lévő kihívásokat. Ugye a tavalyi tollaslabda és vízilabda európai egyetemi bajnokságok, ennek volt egy remek lépcsőfoka, és ezzel párhuzamosan Debrecen is megrendezte a 3x3 kosárlabda európai egyetemi bajnokságát, úgyhogy mindketten azt gondolom, hogy a hátunk mögött egy sikeres teszteseménnyel kellőképpen felkészültünk rá, hogy minden szempontból készen fogadjuk majd a résztvevőket júliusban. Azt tudni kell minden ilyen pályázónak, hogy nem minden megy az elképzelése szerint, vagy sokszor kaphat esetlegesen felügyelő vagy ellenőrző látogatásokat, ahol nyilván a megrendelő fél szeretne megbizonyosodni róla, hogy a szervezési folyamatok teljesen megfelelően vagy megfelelő ütemben zajlanak, és minden készen áll annak megfelelően, amit mi is megígértünk annó, amikor ezt a pályázatot leadtuk. Úgyhogy alapvetően ugye február 12 és 14-e között volt gyakorlatilag a játékok előtti utolsó ilyen ellenőrző látogatásunk, ahol még voltak olyan nyitott kérdések mind a szervezői és mind az ellenőrző oldalról, ahol volt lehetőségünk ezeket véglegesíteni. Ugye alapvetően az Európai Egyetemi Sportszövetségnek van egy felügyelő bizottsága, az ő képviseletében érkezett ugye mihaz van a sportmenedzser, aki vezette ezt a küldöttséget, illetve velük párhuzamosan ugye a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség részéről is érkezett hivatalos személyzet, akikkel együtt közösen felmérhettük az előttünk álló feladatokat, vagy státuszt adhattunk a jelenlegi folyamatokról. Őket köszöntötte részünkről ugye Rakaczki Zoltán, a MEAFC elnöke, aki emellett az EUSA Végrehajtó Bizottságának is tagja, illetve Juhász Péter, a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség főtitkára is, dr. Bíró Szabolcs is, aki maga a projekt ügyvezetője. Most már egyébként december 15-én megnyitottuk a regisztrációkat a résztvevők számára, tehát folyamatosan egy ilyen kiszámítható ütemezésben jelentkezhetnek be a csapatok. Ugye elsősorban március 1-ig jelezhették az egyetemek, hogy mely sportágakban szeretnének részt venni. A következő lépcsőfok lesz az, hogy meghatározzák, hogy milyen létszámban, és a harmadik lépcsőfoka lesz, hogy ezeket a regisztrációkat nevekkel feltöltsék és személyes adatok kerüljenek fel a rendszerbe, úgyhogy ezek a regisztrációs folyamatok húzzák magával a további szervezési feladatokat, folyamatosan felülvizsgáljuk, hogy ténylegesen milyen szállásigények lesznek, ugye folyamatosan zajlik a sportterületen már a megvalósítási fázis, tehát alapvetően már összegyűjtöttük, hogy mik lesznek azok az eszköz és technikai igények, amik kellenek egy sikeres lebonyolításhoz. Most már a következő lépcsőfokba vagyunk, ahol elkezdjük a megrendelési fázist, ajánlatkérési fázist ezen a területen, hogy minden az igényeinknek megfelelően meg is érkezzen majd a rendezvényre. Ugye folyamatosan próbáljuk elhelyezni az adott eszközöket és kialakítani azokat a folyamatokat, hogy ténylegesen ezek hogy fognak zajlani majd életszerűen ugye az esemény alatt. Folyamatosan elkezdjük tréningezni azokat az új kollégákat, önkénteseket, akik már ebben a szervezési folyamatban is csatlakoznak ehhez a projekthez, úgyhogy alapvetően minden területen nagyon sűrű munkafolyamatok zajlanak, nagyon sűrűek a mindennapok, nagyon sok helyszínbejárásunk van, ahol képbe tesszük ugye a partnereinket az adott területekkel kapcsolatban, és gyakorlatias szempontból vesszük át ezeket a szervezési folyamatokat. Ugye a hivatalos dátum az a hivatalos megnyitó és hivatalos záró esemény között értendő, azaz július 12-től 24-ig tart a hivatalos versenyprogram, de egyébként az első versenynapok azok már július 9-én elkezdődnek, úgyhogy nekünk a szervezési folyamatok már július 1-től élő és mindennapos lesz, úgyhogy mi alapvetően, mire az első sportolók megérkeznek, azért már javában itt leszünk az egyetemen és dolgozni fogunk rajta. Szerencsére évekkel ezelőtt indítottuk az élsportolói mentor programunkat, úgyhogy mára már azért annyira automatikussá vagy evidenssé vált a más egyesületekben sportolók számára, hogy van egy ilyen lehetőség a Miskolci Egyetemen, hogy tudunk róluk, nagyon közvetlen a kapcsolatunk, úgyhogy például egy ilyen esemény során, ahol házigazdaként van lehetőségünk ugye saját hallgatókat elindítani, úgyhogy ilyen sportág lesz például a kosárlabda, ahol elindíthatunk egy női-férfi csapatot is, indítani fogunk tollaslabdában, karatéban, judóban, kickboxban, teniszben és sakkban is lesz lehetőségünk megmérettetni magunkat más egyetemekkel. Ugye ez egy különleges esemény, és szerintem minden egyetemi sportban dolgozónak ez egy nagy lépcsőfok, ugyanis azt tudnélik, hogy az olimpia körül egy óriási marketing van, és mindenki ismeri a világon, vagy legalábbis a lakosság többsége az jól ismeri, hogy miről van szó. Viszont az ezt követő eseményt, ami ezzel szembeállítható, mint amit úgy neveznek, hogy univerziádé, vagy egyetemi világjátékok, ezt már nem ismerik, mert nincs körülötte akkora hype, és nem olyan nagy az érdekeltsége egyébként az egyéb partnereknek ebben, viszont ugyanúgy olimpikonok vesznek rajta részt, ez a lépcsőfoka az olimpikonoknak, tehát rengeteg olyan élsportoló vesz részt rajta világszerte, ami az ő életükben igenis egy nagyon fontos lépcsőfok és egy nagyon nagy eredmény, amire ténylegesen mindenki büszke lehet, úgyhogy ehhez kapcsolódóan szeretném is elmondani, hogy tavaly 4 sportolót indított ezen az eseményen a Miskolci Egyetem, és ezért is különösen fontos nekünk az egyetemi játékok, mert az univerziádé utáni legnagyobb ilyen esemény, multisportesemény az az egyetemi játékok, és nem volt rá még sor, hogy Magyarország ilyen eseménynek adjon otthon, úgyhogy az, hogy Miskolcon kerül megrendezésre, ugye Debrecennel közös szervezésbe, az egy borzasztóan nagy lépés és nagy dolog, nagyon büszkék leszünk ezekre a sportolókra, akik itt képviselik majd az egyetemet, mindenkire, aki részt vesz a szervezési folyamatokba, igyekszünk minél több hallgatót bevonni gyakornoki programokba, hogy ők maguk megtapasztalják, hogy milyen sok lehetőséget nyújt egy ilyen esemény, illetve hogy mennyi öröksége van még azon kívül, ami látható mindenki számára, tehát azon kívül, hogy igen, vannak infrastruktúrális fejlesztések, rengeteg pozitív hozadéka van egy ilyen eseménynek, rengeteg személyes tapasztalatot lehet és élményt megszerezni ez alatt, és tényleg nem tudjuk, hogy mikor lesz legközelebb itt a közelben, vagy Magyarországon egy ilyen multisportesemény, úgyhogy mi abszolút 100%-ban hálásak vagyunk azért, hogy részesei lehetünk ennek.
Elkezdődött a Miskolci Vörösmarty liget kialakítása. A beton feltörésével és az alatta található rétegek vizsgálatával kezdődött meg a 2022-es Miskolci részvételi költségvetés újabb győztes ötletének megvalósítása. A kivitelező elkezdte a munkát, amelynek eredményeként létrejön a miskolciak által megálmodott, majd megszavazott zöldebb terület. A beruházás eredményeként a Vörösmarty tér betonnal borított, panelházak által körülhatárolt területének javul a mikroklímája. A környék élhetőbbé válik az ott élők és közlekedők számára. A részletekről Varga Andreát, Miskolc alpolgármesterét és Cifrusz Natáliát, az önkormányzat főkertészét hallják.
A 2022-es részvételi költségvetés meghirdetésekor itt a Vörösmarty téren működő Célpont közösségi iroda munkatársai beszélgettek az itt élőkkel és a közösségbe résztvevőkkel, és ott kezdődött el ez a közös gondolkodás. Arról beszélgettek, hogy mekkora hőség van itt ezen a téren, hogy minden felület le van burkolva, és hogy mekkora az a bizonyos hősziget hatás, és mennyire érezhető az itt lakók számára. És innen kezdődött a gondolat, hogy bizony ezt a hősziget hatást csak úgy lehet csökkenteni, hogyha a zöld felületet növeljük. És mi lenne, ha felszednénk ezt a burkolatot, és mi lenne, hogyha fákat ültetnénk ide? Így kezdődött a történet, és a Célpont Közösségi Iroda munkatársai közvetítették ezt a javaslatot. Bekerült a részvételi költségvetés javaslatai közé, amely talán az egyik első legnagyobb támogatást kapó ötlet volt, és elindult egy tervezési folyamat, egy közös gondolkodás, egy költségvetés előkészítése, amely során kiderült, hogy ez egy jóval nagyobb feladat, mint amit első körben mi gondoltunk. Így a részvételi költségvetési keretet ki kellett a terület önkormányzati képviselőjének, Mokrai Mihály úrnak egészíteni a saját képviselői keretében lévő összeggel, de végül is összeállt az a költségvetés, ami alapján elindulhat a munka. Egy tervezés, mégpedig egyrészt műszaki tervezés, hiszen nem tudjuk egész pontosan a rétegrendet, hogy mi van a talajban, másrészt pedig egy kertészeti tervezés és közös gondolkodás is elindult, ami arról szól, hogy vajon melyek azok a növények, amelyek ezen a területen meg fognak tudni élni, és amelynek a túlélése biztosítható, és amely jól is fogja érezni magát, és növekedni fog. Úgyhogy pillanatnyilag ott tartunk, hogy elindult a burkolat felbontása, és most fogjuk azt látni, hogy körülbelül mik azok a rétegrendek, amelyeken keresztül el kell jutni, és biztosítani a megfelelő talajt a növényeknek. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy minden új kezdeményezés először egy kicsit meghökkenti az embert. Nyilvánvalóan az itt lakók is most érdeklődéssel nézik, hogy mi fog itt történni, amikor belegondolnak, hogy ilyen szép nagy fák lesznek, akkor azért általában nagyon reménykedve nézik, hogy elkezdődött ez a munka. Maga a közösség az rendkívül fontos, akik itt körülöttünk vannak, hogy együtt gondolkodtak és együtt terveztek, tehát van ennek egy jelentős közösségerősítő hatása, és hát talán nem véletlen, hogy ezután az ötlet után az ezévi második Miskolci ötletmaratonon éppen egy olyan projekttel álltak elő a miskolci civilek, arra hoznak létre egy csapatot, hogy ez a burkolat felbontás, ez menetrendszerűen megtörténhessen itt a városban, és hogy különböző helyszíneket keressenek, és különböző helyszíneken induljon el ez a folyamat. Úgyhogy én bízom abban, hogy ez egy nagyon sikeres projekt lesz, és bízom abban is, hogy a közösség az nagyon fogja ápolni és gondozni az ide kiültetett növényeket. Ugye az nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik a környezetük szépítésén gondolkodnak, azok az emberek legyenek részesei az átalakítási folyamatoknak, és az elképzelések azok úgy szülessenek meg, hogy az emberekkel megvitattuk. Biztos vannak minden területen viták, hiszen nem egyformaképpen látjuk a helyzetet, de hogy a saját életterünk kialakításában óriási jelentősége van annak, hogy hogyan gondolkodunk együtt, és ezeket a vitákat lefolytatjuk-e, az egészen biztos, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy elindulnak az ilyen típusú kezdeményezések. A városi klímasemleges misszió, illetve az Európai Unió klímasemleges és okos város missziója most kapta meg a közgyűlés támogatását, az Európai Unióval kötendő szerződés az folyamatban van. Ennek a legfontosabb elemei, hogy mind a mellett, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentenünk kell városi szinten, amellett nagyon fontos, hogy az elnyelő kapacitásokat növeljük. Az elnyelő kapacitás az pedig pont az a növekvő, fejlődő zöld felület, amely biztosítani tudja a mikroorganizmusok és a szerves élet jelenlétével a széndioxid elnyelést. Ez az, ami párhuzamosan jelen van, és túl azon, hogy a részvételi költségvetésben a miskolciak bölcsessége már korábban is kimondta azt, hogy ilyenekre szükség van, ezen túl most még a klímasemleges misszióban való részvételünk is ebbe az irányba hat, úgyhogy bízom benne, hogy egyre több ilyen kezdeményezés lesz a városban.
A legfontosabb ugye a területnek az ismerete és aznak a közműhálózatnak a feltérképezése, fényképezéssel, mert ugye a közműhálózatnak a védelme az a legfontosabb ebben az esetben, tehát ezekhez megfelelő méretek és távolságok mellett fát nem ültetünk, úgyhogy meg kellett találni azokat a szabad helyeket, ahová ezeket a fákat be lehet ültetni. Tehát így kezdődött a tervezés, amikor a helyeket megtaláltuk, akkor pedig a fafajokat kellett kiválasztani ahhoz, hogy lássuk, hogy tudjuk ezt a területet zöldebbé tenni. A fajok kiválasztásánál azért elég sok szempontot próbáltunk érvényesíteni. Egyrészt, hogy a három elkülönülő helyen legalább három különböző fafaj legyen, tehát valamilyen változatosságot tudjunk nyújtani, mind virágzásban, mind habitusban, mind levélformában. Másrészt, hogy ugye három helyen összpontosulnak ezek a növények, tehát ott három különböző karakter jelenjen meg, illetve még azt gondolom fontos szempont volt, hogy a fa tányérokat is használjuk fel, tehát magában a tányérokban is cserjék lesznek ültetve, hogy ez egy cserjeszintet tudjon képezni majd a fák védelmére, és magában a felületen. Tehát maga az ültetés, az ültetési mélység az a földlabdának megfelelő méret, de az, hogy megfelelő fejlődéséhez életteret tudjunk biztosítani, és megfelelő ültetőközeget tudjunk biztosítani, ez csak becsülni tudtuk azt, hogy legalább másfél, de inkább 2 méter mélyen ki kell szedjük azt az anyagot, amit most itt az ültetőgödrök helyén találunk, és a helyébe kell azt az ültetőközeget, magas szerves anyagtartalmú, komposzttal kevert ültetőközeget, földet betölteni, ami képes lesz biztosítani majd a fáknak a fejlődéshez a megfelelő tápanyagot és vizet. Ide föntre majd 2 fa kerül egy tányérbe, ők sejemakácok lesznek, amelyeknek egy nagyon érdekes, kicsit mediterrán jellegű formája van, és gyönyörű rózsaszín virágzásával elég nagy virágdíszt és díszértéket tud nyújtani. Középre, ugye a 2 emelt ágyás közötti felületre gömbkőrisek fognak kerülni, és a szobor kiemelt ágyása mellé 2 oldalra pedig mezei juharokat választottunk. Az az igazság, hogy nem nagyon van tapasztalat arra, hogy ezekben a burkolt felületekben a magát, a hősugárzást hogyan tudják ezek a fák átviselni, úgyhogy ezért is döntöttünk 3 különböző fafaj választása mellett, hogy lássuk azt, hogy melyik hogyan fog tudni reagálni, hogyan viselkedik. Fel kell ismerni azt, hogy ezek a burkolatok, ezek elnyelik a hőt, és aztán visszasugározzák. Ezek a felületek gyakorlatilag nyáron radiátorként működnek, és még a levegő hőmérsékletét sok-sok fokkal, akár 8-10, de 15-20 fokkal is képesek megemelni a talajszint közelében. Ahhoz, hogy ezt a hőmérséklet emelést csökkenteni tudjuk, csökkentenünk kell a burkolatot, meg csökkenteni kell a burkolatra jutó besugárzást. Tehát ha árnyékolni tudjuk a felületet, akkor kevésbé lesz képes átmelegedni. Azzal, hogyha fát ültetünk, akkor azzal árnyékot fogunk tudni biztosítani. De nem csak az árnyékkal csökkentjük magát a visszasugárzandó hőmérsékletet, hanem a fák a párologtatásukkal is képesek a talajból, ugye a nedvességnek az elpárologtatásával képesek hűteni magát a léghőmérsékletet is. Én nagyon bízom abban, hogy bár nem varázsütésre, tehát nem arra kell számolni, hogy itt már jövő nyáron piknikezünk a fák árnyékában, mert sajnos ahhoz, hogy a fák megfelelő módon ki tudják fejteni a hatásukat, ahhoz legalább 5-10 évre szükség lesz. De én nagyon bízom abban, hogy lesz itt még, amikor árnyék alatt fogunk tudni ücsörögni a téren.
Ebben a tanévben ünnepli 150 éves fennállását a Miskolci Szemere Bertalan Technikum Szakképzőiskola és Kollégium. Az intézmény egyidős a szervezett magyarországi szakképzéssel. Az iskola az ország egyik legnagyobb létszámú iskolája. Jogelődje révén 1874-ben alapították. A Szemerére mindig is jellemző volt a szakmai sokszínűség. A Miskolci Szakképzési Centrum legszélesebb szakmai kínálatát nyújtja a tanulói számára. Célja, hogy a megye legnagyobb szakképző intézményeként minőségileg egyre javuló képzést nyújtson minden ágazatban. Az évfordulóról Deák Szabolcsot, az intézmény igazgatóját és Molnár Pétert, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
Az indulásról annyit, hogy 1874. március 8-án volt az első tanítási nap, a most a Herman Otto Múzeumnak helyet adó Papszer utcai épületben, akkor ez egy oktatási intézmény volt, és ott történt meg az első oktatási nap. Aztán nagyon kalandos története volt az iskolának, ugye a szakmák, a tanoncoktatása, a világháborúk miatt több helyszínen, soha nem tudott olyan helyre kerülni az iskola, ahol elegendő lett volna a férőhely a diák létszámnak, hiszen a sok-sok helyszínen itt több mint 2000 diákot is oktattak a 60-as, 70-es években. Akkor éppen az akkori Szabó Lajos, ma Kishunyad utcán, a mai Okmányiroda helyén működött az iskola székhelye, de ez csak a székhelynek tudott helyet adni, mert nem volt elegendő férőhely, és aztán 1981-ben kapta meg az iskola azt az épületét, amely ma is áll, egy újonnan felépített hatalmas épületet, egy épület komplexumot, tanműhelyekkel, kollégiummal, saját főzőkonyhával, és mi szerencsések vagyunk, hiszen most fejeződött be az elmúlt tanévben az iskolának a komplex infrastruktúrális fejlesztése és felújítása, és így egy valódi 21. századi iskolát, tehát egy mérföldkő ismét az iskola történetében ez az évszáma 2023. Tulajdonképpen az egész tanévet egy jubileumi tanévnek szántuk, ennek kapcsán voltak már eseményeink, ünnepségeink, ugye szeptembertől kezdve folyamatosan, amikor itt 150 diák futott 2023 métert, aztán itt ünnepeltük az újraélesztés világnapját, amikor 150 másodperc az élet címmel, ugye itt 150-en élesztettek újra az aulában, ezen kívül ugye jubileumi szavaló versenyt tartottunk a városi középiskolás diákoknak, ez február végén került sor, és hát ma van az a nap, amikor 150 éve indult el az oktatás, ma pedig egy kis házi ünnepséggel, tortával, egy minden dolgozót tartalmazó tablónak a leleplezésével ünnepelünk itt valamennyi dolgozóval, a partnerintézményekkel, illetve hát a szakképzési centrum vezetőségével. Ugye 150. évfordulóra egy tematikus rajzversenyt hirdettünk, ennek ma volt a bírálata, jövő héten lesz az eredmény hirdetése, minden osztály készített ennek kapcsán különböző rajzokat ilyen témában, és a kollégák is nagyon büszkék rá, hogy egy ilyen nagymúltú szakképző intézményben dolgozhatnak. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb és a legjobb szakképző intézmények közé sorol minket ez a másfél évszázados múlt. Én személyesen nagyon büszke vagyok arra, hogy itt igazgató lehetek, hogy irányíthatom, koordinálhatom, segíthetem ezt a kiváló, nagyon magasan képzett oktatói gárdát és a keresett szakmáinkat tanuló diákságot, úgyhogy ez engem egy nagyon jó érzéssel tölt el. Csak az elmúlt időszakból megkaptuk a kiváló akreditált tehetségpont címet, ami díjazza és elismeri azt a tehetségfejlesztő munkát, amit itt évtizedek óta vagy évek óta végeznek a kollégák. Ezt bizonyítják az országos szakmai sikerek, és pont nemrég jött a hír, hogy két fodrásztanulónk bejutott a szakmasztár országos döntőjébe, úgyhogy aminek a döntője majd ugye, vagy a megmérettetés április végén lesz Budapesten, és hát nagyon nagy várakozásra tekintünk elé, hogy hát legalább dobogós helyezést fognak elérni, hiszen két éve ugye, és ez is egy viszonylag friss eredmény, akkor a mi egyik tanulónk nyerte meg ezt a szakmasztár versenyt. Most is hasonló eredményeket várunk, és hát nyilván más versenyek is vannak még folyamatban.
Pontosan a mai napon 150 esztendeje megindult a oktatás és képzés itt a iskolában, amit jelenleg Miskolci ST Szemere Bertalan Technikum és Szakképző Iskolának nevezünk. 1874, tehát napra pontosan 150 évvel ezelőtt indult meg az oktatás ebben a intézményben, oktatás és képzés. Nyilván először egy alapfokú ipari tanonc iskola néven indult el az iskola történelme, aztán folyamatosan változott a profil. Ma a Miskolci Szakképzési Centrum legnagyobb létszámú intézményéről van szó. A legtöbb ágazatban itt oktatunk ebben a intézményben. Specializált gép- és járműgyártás, szépészet, rendészet és közszolgálat, elektronika és elektrotechnika, valamint szociális ágazatban oktat ez az intézmény ma. Itt több mint 1000 tanuló több mint 1000 tanuló van jelen. Pontos számot nem tudok mondani, mert nyilván a többi iskola létszámát nem látom, de hogy nálunk a legnagyobb iskoláról van szó, meg a megyében a legnagyobb iskoláról, a vármegye legnagyobb iskolájáról van szó, a létszám tekintve az biztos, de országosan is talán a top 3-ba is benne van, de a top 5-be egészen biztosan ez az iskola a létszámát tekintve. Ahogy az imént felsoroltam az ágazatokat, látható, hogy nagyon szertágazó a képzési paletta, amelyben itt ebben az intézményben oktatnak és képeznek. Természetesen van némi hullámzás a iskolába történő jelentkezésben, de minden esztendőben szépen be tud iskolázni az iskola. A szépen be tud iskolázni az azt jelenti, hogy az osztályok megtelnek. Nyilván van olyan ágazatunk, amely húzóbb itt, vagy mondjuk a szépészetet akkor kiemelem, bocsánat, a szépészetre iszonyatos túljelentkezés van minden esztendőben, de a többi ágazatban is beszoktak indulni a osztályaink. Hál' Istennek az elmúlt években a 21. századi iskolafejlesztési projekt keretében már majdnem teljesen és szépen megújult az iskola, már csak a tornateremnél vannak hátra munkálatok, de maga az épület szépen megújult kívül belül, aminek nagyon örülnek mi is kívülről, de nyilván leginkább az iskola tanúifjúsága, hogy egy belső, zárt, addig ki nem használt udvar lefedésre került, és egy nagyon szép aula alakult ki, ahol ma pont ez az ünnepi gálaműsor lesz. Szóval egy szépen fejlődő iskoláról van szó.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván önöknek. A szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika Mária Légiós imacsoporttal és a Krisztus Király szolgáló leányaival imádkozunk együtt.